Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Múzsa. Kultúra és közösség.
19 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Az életünk tele van gonddal, tele fájdalommal, kétségek között vergődünk számtalanszor, szükségünk van arra, hogy megerősítsen bennünket a vigasztalónak, a Szentléleknek az eljövetele, mondta Ternyák Csaba a Hevesi Belvárosi Katolikus templomban pünkösthöz közeledve. Az egriesek beszélt arról, hogy egy olyan jövőt kell építeni, egy olyan társadalmat, ahol az emberek egymásnak kezet nyújtanak, ahol nem az ellenségeskedés, nem az elkülönülés, nem a vádaskodás, a másokra újja a mutogatása jellemző, hanem a tudatos segítség, a felzárkóztatás, a szeretet légköre. A főpásztor a Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Óvoda egyházi nevelésének 10., valamint a Harmónia Alapfokú Művészeti Iskola művészeti nevelésének 20. évfordulója alkalmából mutatott be háladó szentmisét Hevesvárosában. A háborúból való kimaradás fontos eszközének nevezte Orbán Viktor a Nemzeti Békepárti Egység felmutatását az európai parlamenti választásokon. A miniszterelnök a Kossuth Rádióban azt mondta, szerinte nem indokolatlan összefüggésbe hozni a szlovák kormányfő elleni merényletet ezzel, erőteljes erőközpontok érdekeltek abban, hogy az orosz-ukrán háború folytatódjon. Nekünk alapvetően nem ideológiai, hanem gazdasági kapcsolatokra van szükségünk kelettel és nyugattal egyaránt a jövő csúcs technológiáiban, erről is beszélt a miniszterelnök. Az Európa Tanács kiváló terepe lehetett volna a béke megteremtésének, de olyan döntést hoztak, amivel kizárták Oroszországot, és ezzel a közvetlen szembesítés és párbeszéd lehetőségét is, jelentette ki a külgazdaság és külügyminiszter Strasbourgban az Európa Tanács külügyminiszteri értekezletén. Szijjártó Péter ismertetése szerint a magyar kormány megvétózta Volodymyr Zelenszky ukrán elnök béketervét. Felhívta a figyelmet arra, hogy Ukrajnában népes magyar kisebbség lakik, többüket a frontvonalra küldtek, és sajnos sokuk életét veszítette, a tanácsnak pedig foglalkoznia kellene ezzel a kérdéssel is. A külgazdasági és külügyminiszter szerint felbecsülhetetlen értéket jelent Magyarországnak a szövetség Szerbiával. Szijjártó Péter kiemelte, a két ország közötti együttműködés mind gazdasági, mind politikai szempontból kulcsfontosságú. Hangsúlyozta, hogy a közös projektek és a határmenti infrastruktúra fejlesztése hozzájárul a régió stabilitásához és fejlődéséhez. A két ország közötti kapcsolatok erősítése továbbra is stratégiai célkitűzés Magyarország számára. A tárcavezető szerb kollégájával tárgyalt Budapesten. Újabb műtéten esett át a hét közepén lőfegyveres merényletben súlyosan megsebesült Robert Fico. A szlovák miniszterelnök állapota stabil, de továbbra is súlyos, jelentette be délután Robert Kalinák védelmi miniszter és miniszterelnök helyettes. Idén áprilisban is a magyar családok kapták Európában a legolcsóbban a háztartási villamosenergiát és földgázt, tette közzé a rezsicsökkentés fenntartásáért felelős kormánybiztos a közösségi oldalán. Németh Szilárd szerint csak a Fidesz-KDNP európai parlamenti képviselői akarják és tudják megvédeni a rezsicsökkentést. Itthon 609, a szomszédos országokban 621 forint volt a benzin átlagára, a dízel esetében ugyanakkor fordított a helyzet, itt 607, a környező államokban 597 forint, közölte kísérleti statisztikai jelentésében a Központi Statisztikai Hivatal. Az üzemanyagkereskedők megértették és elfogadták a kormány szándékait és céljait, így az elmúlt hetekben jelentős árcsökkentést hajtottak végre, reagált Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter. A Magyar Falu program keretében 2019 óta több mint 3200 utca újult meg, 1300 járdát újítottak fel és több mint 100 kerékpár útszakasz készült el, közölte a modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztos. Gyopáros Alpára Vasvár megyei magyar lakon beszélt, ahol átadta a felújított Boldog Brenner János utcát, valamint a hozzá csatlakozó, a Szőlőhegyre vezető több mint egy kilométeres útszakaszt. A korábbi keretet csak nem a duplájára emelve, több mint 10 milliárd forintot biztosít a kormány a vidéki alsóbrendű utak javításaira, közölte a közlekedésért felelős államtitkár. Nagy Bálint ismertetése szerint a tavalyi 239 után ebben az évben 357 kilométernyi útfelület újulhat meg, amihez a Magyar Falu Program 10 milliárd forintos támogatása is hozzájárul. Ismét lehet pályázni a Családbarát munkahely címre, amelynek célja a munka és magánélet egyensúlyának elősegítése, jelentette be a családokért felelős államtitkár. Hornung Ágnes ismertetése szerint a pályázat összesen 100 millió forint keretösszeggel áll rendelkezésre, és a sikeres pályázók akár 5 millió forint visszanemtérítendő támogatást is kaphatnak. Az idei pályázatokra június 30-áig lehet jelentkezni, a kiírás részletei az Emberi Erőforrás Támogatás Kezelő honlapján érhetők el. Végül az időjárásról. Kezdetben majd felhősebb, aztán derült lesz az ég, kevés helyen kialakult zápor, esetleg zivatar, sokfelé lesz élénk a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban 11-12, napközben aztán 23-24 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám. Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
keresztényélet.hu.
Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Az egyház az egységben lévő erő megtapasztalása. Hit, közösség, támasz. Mindenkinek. Köszönjük, ha adója 1%-ával támogatja a Magyar Katolikus Egyház sokrétű szolgálatát. Hit, közösség, támasz mindenkinek. Technikai szám 0011. Készült a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia megbízásából.
1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény, számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezik ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítvány tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá adószámát 18 57 87 26 kötőjel 2 kötőjel 10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Idén is eljött az adó 1%-ának felajánlási ideje. Ha ön is hisz a személyes szeretet erejében, válassza a katolikus Karitást. Segítségével életeket változtatunk meg, támogatást nyújtunk a rászorulóknak. Legyen részese ön is a változásnak. Adója 1%-ával támogassa a Karitást támogató alapítványt. Készült a katolikus Karitás megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Könyvjelző. A Szent István Rádió nyelvápoló és könyvajánló műsora.
Kedves hallgatóink, mai adásunkban dr. Csévarga István, József Attila díjas irodalomtörténész, az Arszakra Literatúra szakra kutatója, Eger egyik híres szülöttéről, Bródy Sándorról beszél.
Folytatom azzal is, hogy egy másik anekdota. Bródy divatkedvelése, az, hogy kifogástalan, mindig kominfó öltözködött, és a kártya szenvedélye egy anekdotába sűrítve kifejezhető, megjeleníthető. Kártyázás közben arról kvaterkázott Bródy, hogy egy úriember, aki hosszú alsónadrágot visel, hát az nem is úriember. Erre a kártya partnere megjegyezte, hogy neki is kilóg az egyik nadrágszára alól az árulkodó gatyamozzag. Mire ő nonchalanszal, a korabeli kifejezés, azt jelenti, hogy könnyed nem törődömséggel, hanyagfesztelenséggel azt felelte, az nem az én lábom. A komikumnak egy különös változata. Egy harmadik, az már nem a anekdota, hanem egy hiteles történet. Nagy Endre jegyezte le. Egyszer ebéden összekerült velük, és hármasban ebédeltek. És hát Bródy kedvét szerette volna deríteni Gárdonyinak, és hát beszélt az ő gasztronóm élvezeteiről, magasztalta az ételeket, a vastag húsokat, főzelékeket, a kaliforniai barackot, Gárdonyi pedig csak legyintett, hogy mindegy, hogy mit eszik az ember, egy sorsra jut. Tehát az élt benne, a filozófia, a gondolkodás, a komolyságnak a dolga. És még így is nehéz volt a helyzetet felderíteni, derűvel tölteni. Aztán áttért arra Bródy, hogy a borról, a havannai szivarról, az italok gyöngyéről, a mokka kávéról beszélt. És Gárdonyi megint csak úgy annyit mondott, mindegy, mivel kábítja magát az ember, önmagától úgyse szabadul. A végén rátért Bródy kedvenc témájára a nőkre, hogy mennyi kimeríthetetlen szépség és változatosság. Hát erre megszólalt Gárdonyi, ne beszélj róla, a bűnök kútja. Hát ez Gárdonyi sorsoros házasságának következménye. És így jutottunk el oda, hogy Bródy elkeseredve kifokott. Se étel, se ital, se nő. Hát akkor mi az élet értelme? Gárdonyi lehúnyta a szemét, halkan ezt válaszolta. Az életnek egy célja van, hogy az ember lélekben megtisztulva örökre megpihenjen Szűz Mária zsámolyánál. Erre Bródy kérdése, görém, és te hiszel benne? Gárdonyi válasza, nem hiszek benne, csupán, látom, érzem, mindig feléje repesek. Csodálatos tanúságtétel. A két jó barát ilyen mélységekig jut, ilyen gondolatokat váltanak ki egymásból, s a kettő, mint egy egységnek egy-egy fele, összetartozik. Bródy kimondja Gárdonyihoz intézett levelében azt is, Géza, te igazi költőnek és valóban kereszténynek születtél. Úgy is éltél szívedben, és válladon hordozván a szent jelet. Ez óriási dolog, Brodytól elhangzó vélemény barátjáról, amikor egy barátságszakító nyílt levelet írt hozzá, ezt a nagy igazságot is érezte, hogy ki kell mondania, és megtette. Sajnálom azt, hogy még nem jutott eszébe senkinek, hogy a irodalom történetünknek ezt az emlékezetesen szép jelenetét, látvány jelenetét, hogy ül a budai vár alatt, Gárdonyi és Brody egy padon, és az egri kenyeret egri szalonnát falatozzák. Hát, hogy majd egy szobrász egyszer ezt szoborba álmodja és megörökíti. Mert ezt olyannak tartom, mint azt a mecsek táján, a Gárdonyi regényben, az egri csillagban, azt a történetet, amikor az a két kicsi a nyitányban ott fürdik, és annak ide az Egerpatakhoz hozták a két kis hősét, Vicuskát és Gergőt. Ugyanezt talán még Eger is megtehetné.
Köszönöm a tanár úrnak az anekdotákat, illetve ezt a tanulságos Máriás vallomást is. Valóban olyan szép, hogy egy ilyen barátság mélységeibe egy-két ilyen anekdotán keresztül is milyen könnyedén bele tudunk látni, és valóban tényleg ez a szobor, mint álom, ez valóban megvalósulhatna, hiszen nagyon szép lenne. Azt hiszem, nem csak nekünk egrieknek, vagy az egriek szívének, hanem minden magyarnak, én azt gondolom. És hogyha tovább megyünk Brodyval kapcsolatban, miben volt kezdeményező, újító Brody Sándor a magyar irodalmi fejlődésben? Beszélgessünk egy kicsit így az emberi vonulaton túl, így az irodalmi szárról.
Igen, a fejlődés szó ilyen esetben, mi arra gondolunk, hogy Homérosz régi műve, vagy Dante Divina Komédiája egy fejlődésbe, inkább időbeli következetességbe, de hát ezt a szót szoktuk használni, főleg azóta, hogy az evolúciót favorizálja, a tudománytól kezdve, főleg a kutatásban, hát a művészetek történetét elemző tudós is, és az irodalom történész is. Sok mindenben, stílusával, a magyar regény, novella és dráma irodalomba új újdonságot hozott Brody. Jelentős alkotása közben, erről is akarok szólni, egy jókai típusú, fordulatos, szemléletes, romantikát idéző Hófehérke című regény. Aztán méltán elismerte az Ezüst kecske és a Nap lovagja. Ez híres és a maga módján mindmáig talán kellően értékelt, de igazából az utóbbi időben már nem olyan intenzitással kutatott mű, mint amelyre a korigény kötelezne bennünket. A lényege az, hogy egy karrierista újságíró mindenáron úr akar lenni. Mindenre kapható, olyan talmi szerencse lovag. Pártfogók, szeretők, barátok pénzén akar felemelkedni. Hogy a karrierregények. Brody nagyon látta abban a világban a karriertörténeteket, és a műveit is áthatja. Több műve valóban karriermű, karrierregény. Újító, kezdeményező vívmányai a modern regény, hogy tudod hatni kikre, Krúdira, Móricra, Molnár Ferencre, Szomori Dezsőre. És nem csak a novella és a regényírás terén, hanem a színművek szempontjából is. A Dada, a Tanítónő, a Medikus nagy színpadi sikereket arattak. Mixát is nagyra becsülte Brody elementáris tehetségét, írói termékenységét. Móricz pedig találó jellemzéssel ismerte el rendkívüli élet és munka erejét, kivételes tehetségének jelentőségét. Az, hogy benne elánvitál élt, életerő, amely mindig megjelent. Azt mondja Móricz, téged az Isten is jókedvében teremtett, Brody Sándor. Csodálatos jellemzés. Elismerése annyi mindennek, és hát ebben az egy megállapításban is egy igazi, hiteles ember felmutatás rejtőzik.
Thank you.
folytatjuk adásunkat Csivarga István irodalomtörténésszel. A folytatásban megvizsgáljuk az egri születésű író Bródy Sándor műveit és a kortársakról alkotott véleményét.
Adi szerint Bródy színes, pompás lelkületű mestere a magyar irodalomnak. Adi neki dedikálta a Város megvétele után című verset. Bródy Sándornak küldöm, a legszebb, legigazabb magyar poétának, Sándor bátyámnak, ki talán nem is tudja, hogy mennyi mindent csinált és folyatott le e csatornátlan országban. A kor jellemzése. Gondoljon bele, hogy az elismerés arról szól, hogy ez az ország csatornátlan ország. És itt kellett elkezdeni mindent, a emelkedést, a szellemi emelkedést, nem csak az anyagit, és ez az a korszak, amelynek szülöttei, kifejezői, Gárdonyi Bródy és az ő nemzedékük. Nagyon érdekes, hogy Feszti Árpádné, tehát Laborfarvi Róza leánya, Jókai Mór fogadott lánya, a férjével együtt nagyon jó barátságot tartott a Bródy családdal, és azt írja, 930-ban már Feszti Árpádné a Nyugatban, én azoknak a sorába állok, akik úgy, mint én, szeretnék lehúzni emlékéről azt az ízléstelen anekdota ruhát, amit Sándor bának hívnak. Sándor bá nem létezett, az csak álruha, maskara volt, amibe el akart bújni önmaga, és főleg a halál elől. És ekkor vette fel az anekdotákkal, viccekkel, nyegleségekkel kihímzett Sándor bá maskarát. Tehát az ember és a szerep, hogy az embert látja benne, hogy a maskara mögött dobogó, érző szív van, hogy együtt azt, ami látszod, és mögötte a lényeg, hogy erre kellene koncentrálni, figyelmeztetett már akkor Feszti Árpádné. De figyeltek is rá a kortársak, Kosztolányi találóan jellemezte Bródy prózájának a költőiségét. Idézem, gyönyörű prózáját csak mértékbe kellett volna írni, hogy versé legyen. Csupa tűz, csupa láz, csupa élet volt. Kevesen írtak oly szépen magyarul, mint ő. Ő heves megyei magyarságának eddig nem láttam mását, mi nálunk. És másutt meg azt írja Kosztolányi, erdélyi szavakból, budapesti szólásokból egy új nyelvet gyúrt, amelyet senki se beszélt, és beszél magasabb nyelvet, akár a versek nyelve, és azóta rajt a márkája, az övé, egészen az övé. Tehát egy garancia védjeggyel, hogy bizonyos dolgok Bródynak a találmányai, leleményei és szellemi birtokosa az író. Hatvani Lajos pedig azt írja, Bródy Sándor legszebb írásai, 35-ös előszavában, Bródy, mint író is, a nagy bizakodó neki kezdések embere. Regényeinek első fejezetei, színműveinek első felvonásai, novelláinak első oldalai, csupa ihlet és lendület. Aztán minden attól függ, hogy mennyire telik a sunkból meg a szuszból. Itt figyelmeztet Hatvani arra, hogy a elementáris tehetség, de már Bródynak sem volt ideje, ereje, azokra a jobbításokra, amit meg tudott volna tenni, ha az ideje, ereje engedi. Tehát ezek olyan elsőszülött művek, és úgy is jelentek meg, úgy maradnak meg, holott a műgondban érzi a hiányosságot esetenként, és abban, hogy amit gyönyörűen elkezd indít, hogy már a sietség miatt esetleg nem úgy folytatódott és zárult, hogy a teljes egység az olyan színvonalú legyen, amit a talentuma lehetővé tett volna. Hát ismertük Alexander Bródyt, Bródy Sándort, az írónak az unokáját. Ő neves reklámszakember, mecénás volt, Eger díszpolgáraként is szívén viselte nagyapja kultuszát. Rámutatott arra is, hogy Bródy fiai is szépen hitelesen írtak apjukról, például Hunyadi Sándor családi album című emlékezésében igen tömören jellemzi apját és sorsát. Idézem, kísértetiesen szomorú, izgatottan kétkedő életet formált magának, egyenesen tragikus fináléval. Döbbenet egy mondatban mindent. életsorsot csűrít, benne a szinte sorszerű, fátumszerű végkifejletet. És hogyha említettem, hogy kik, hát Bródy István is. Egy interjúban a Párizsi Irodalmi Újságban jelent meg, így beszél apjáról. A köztudatba úgy ment át az alakja, mint a század elejé bohémé, aki a nők barátja volt, mint a Bródy Sándornak főfoglalkozása maga az élet lett volna, és az irodalommal csak úgy mellékesen foglalkozott volna. Ez nem az igazi arca apámnak. Nagyon sok ellentmondás volt benne. Élete örökös harc volt temperamentuma és életfilozófiája között. Bővére hajtotta az élet örömei felé, kergette a párbajokba, hívta a rivalda fénybe. Gondolkodás módja viszont aszketikus volt. Az emberiség gyógyíthatatlansága ellenére örök belső kívánsága volt, hogy mégis gyógyítson. Itt is találkozik Gárdonyi. Gárdonyi bevallottan is a lelki erőt, a léleknek a vívmányait tartotta fontosnak, hogy a gyönyörködtetésen túl, a tanításon túl, a lelki emelkedés, gyarapodás, gazdagodás volt a célja. És hát rámutatott Bródy fia arra, hogy az életforma, életvitel ellenére a gondolkodás, a szemlélet találkozott, hogy a társadalom gyógyítása, mert Bródy igazságköteles ember volt és író volt, elkötelezettje. Az igazságot felismerni, kimondani bátor volt. Az igazságban pedig nagy lélektisztító erő rejlik. Ő ebben hitt, művei ezt bizonyítják. És még egy embert idézek napjaimból, Hály Jánost, a Tegnap lovagja című eszéjében értelmezi Bródy emberi írói sorsalakulását. Bródy háromszor halt meg, írja. 905-ben, mikor maga felé fordította a fegyvert. A 10-es években, amikor halálra ítélte a közönség és a szakma. És 1924. augusztus 12-én, amikor tényleg búcsút intett. Írónak nagy tehetség, embernek zseni, mondta róla Ignótus. Mindazt, amit beletett az irodalomba, felélte az irodalom. Tápanyag lett. Két utat is kijelölt, a felelős művészi értékek mellé álló irodalomét és a lektűrét, a polgári színjátékét. Fiatalon, lenyűgözően szép és már életében legendás alakja ott áll Móricz Zsigmond mögött és Ady mögött és Lengyel Menyhért mögött és Molnár Ferenc mögött, de nem látszik.
Valóban én azt gondolom, hogy ahhoz, hogy megismerjünk egy írót vagy egy költőt, jelen esetben most egy írót, ahhoz sorra kell vegyük azt, hogy hogyan értékelték a kortársak, hiszen másképpen magáról máshogy ír az ember, az, hogy mások mit gondoltak róla, tényleg kendőzetlenül, mert valóban itt olyan mélységesen, őszintén írtak róla, akár a családtagjai, akár azok, akik közel álltak hozzá, és azok, akik most élnek, ugye árt egy kortást is említett tanár úr. Én azt gondolom, hogy így bontakozhat ki egy olyan kép, amiből már mi is össze tudunk rakni valamit. Azon felül persze, ahogyan mi értékeljük az adott írót a művei alapján. Nekem van egy nagyon kedves színműve, a Tanítónő, és egy nagyon érdekes feldolgozását láttam a Miskolci Színházban, ahol háromféle befejezése van ennek a darabnak, és olyan érdekes, hogy ott a rendező is belelátta azt, hogy mennyi lehetőség rejtőzik egy Bródy műben. Hogy nem biztos, hogy ahogyan megírt egy befejezést, lehet, hogy az ő fejében még van többféle út arra a befejezésre. Tehát nagyon érdekes volt ez, ez nagyon különleges volt számomra is. De kanyarodjunk vissza még Gárdonyihoz, mert nagyon érdekes az ő barátságuk, kapcsolatuk. Ugye egy ilyen humoros, gasztrohumorból indultunk, arról ugye beszélgettünk, közösen dolgoztak is, beszélgettek hitről, nőkről, emberekről, az akkori élet dolgairól, de a legfontosabb gondolom közöttük az az írói kapcsolat is volt, hogy arról hogyan tudtak ők beszélgetni, és hogyan is folytatódott akkor Gárdonyi és Bródy élete.
Nagyon igaz, amiről beszélt, hogy a Gárdonyinak a arcképét meg kell újítani, hogy teljesebb legyen, árnyaltabb legyen, új vonással gazdagítva, hitelesebb legyen, ugyanez érvényes Brodyra is, Brody műveire is. Tehát több szemünknek, fülünknek kellene lenni, hogy meglássunk, meghalljunk olyan dolgokat, amitől valóban a teljesség fele közelítünk egy önarckép esetében is.
Kedves hallgatóink, mai adásunkban dr. Cseh Varga István, József Attila díjas irodalomtörténésszel beszélgettünk Eger híres szülöttéről, Brody Sándorról. Az adást Domán Vivien szerkesztette, nevében is búcsúzom önöktől, a bemondót Klész Beátát hallották. Mai adásunkat kedden 18 óra 35 perctől megismételjük.
Kedves hallgatóink! Itt a Szent István Rádió.
Esti mese.
Kedves gyerekek, ma este Bálint Ágnes Mi újság a Futrinka utcában című mesének 27. részét olvassa fel nektek Kútvölgyi Erzsébet.
Egyik nap Böbét ritka szerencse érte. Sün Sámuelnek megfeküdte a gyomrát egy rémhír, amely szerint a sündisznók kötelesek lesznek tüskéiket borotválni, és nem bírta megenni a már megrendelt mákos tésztát. Az egész tészta Böbének jutott. A váratlanul rászakadt boldogság igézetében Böbe csak evett, evett, és oda sem figyelt a körülötte morajló beszélgetésre. Egyszerre azonban Cicamica neve ütötte meg a fülét. Cicamica volt a tanú, hangoskodott Kakas Kázmér a szomszédasztalnál, olyan ércesen kukorékolva, hogy mindenki csak őt hallgatta. Sompolyogi rávette, menjen be vele a tanácshoz, és tanúskodjék morzsa ellen. Most aztán szegény morzsát megkötötték, láncra verték, azon a címen, hogy veszélyezteti a járókelők testi épségét. Engem még soha nem harapott meg, kiáltott Sün Sámuel, erre aztán farrengető hahota tört ki. Kandúr Károly átszólt egy távoli asztaltól. Kinek jutna eszébe sündisznóba harapni? Téged sem harapott még meg morzsa, vágott vissza Sün Sámuel. Régóta lakom itt az utcában. Morzsát kölyök kora óta ismerem. Tudom róla, hogy nem harapós. Minden kutya harapós, nyávogta Kandúr Károly. Sün Sámuel rászólt. Ejtte lomha, kandúr. Soha semmi bajod nem volt szegény morzsával. Csak most resteled a dolgot Cicamica miatt. Ha jól meggondolom, mondta Liba Leontin, házőrző kutyának csak ugyan láncon a helye. Itt most nem arról van szó, kukorékolt újra Kakas Kázmér, hanem arról, hogy az a macska hazudott. Honnan tudod? Hördült fel Kandúr Károly. Honnan? Onnan, hogy morzsát megkötötték? Ez csak harapós kutyával teszik. Cicamica biztosan azt vallotta, hogy morzsa megharapta őt. Akkor már mindenki közbeszogott, közberöffent, morgott, kiabált. A csodafazék valósággal fortyogott. Az asztalokon kihűlt a leves, feldőltek a sótartók, izgatott paták és csülkök koppantak a padlón. Olyan lárma volt, hogy egy szót sem lehetett érteni. Ki vette volna észre ebben a nagy felfordulásban azt a máskor igen feltűnő jelenséget, hogy Böbe baba félbehagyta az evést, és székéről hangtalanul lecsúszva kiment az étteremből. Még a mák szemeket sem törölte le a szája körül, ment, mint egy alvajáró a köcsökház felé. Nem az ígéretét felette el, most nem játszani indult Cicamicához, hanem számon kérni. Mert amit hallott, azt már az ő Cicamicáért dobogó szívesen bírta elviselni. Ha Cicamica nem akar dolgozni, ezzel egyedül csak önmagának árt. Leszámítva azt a keserűséget, amit Böbének okozott. De hát mit számítanak egy ronybaba keserű könnyei? Ez a tanúskodás azonban már nem csak Cicamica ügye. Hazudott a róka kedvéért, s morzsát emiatt megkötötték. Ott van Ni. Ott ül szegény a faházikója előtt. Nyakában lánc, fejét lehorgasztja, s még ahhoz a szép sonkacsonthoz sem nyúl, amit nyilván könyörületből tett oda neki valaki. Böbéből kitört a sírás. Morzsikám, bömbölte torka szakadtából, nem akarom, hogy láncol légy. Én sem akarom, mondta morzsa lehajtott fejjel. De mit tegyek? Följelentett a róka. Böbe megszeppent. Azért, mert megugattad? Ó, az csak ürügy volt. Igazából azért köttetett meg, hogy ne szimatolhassak utána. Ne lássam, amikor kacsatojásra vízfestikkel szeplőket pöttyöz. Mire jó az? Hát csak arra, hogy pulykatojás gyanánt drágábban adhassa el. De ez még semmi. Ez csak olyan kis üzlet, arra való, hogy ki ne jöjjön a gyakorlatból. Rám akkor haragudott meg igazán, amikor egyszer az eppfalvi vizsláknak el akart adni egy telket méregdrágán, azzal, hogy a földben rengeteg csont van elásva. Én tudtam, hogy ez szemenszedett hazugság, és idejében figyelmeztettem a vizslákat. Azóta Sompolyogi csak azt leste, hogyan tehetne ártalmatlanná. Morzsi, én leszedem rólad ezt a csúnya láncot, toppantott Böbe. Morzsa csak rázta a fejét szomorúan. Hiába, Böbike, akkor sem járhatok az utcán szabadon. Amikor megkötöttek, elvették tőlem az ebb adóbilétámat, amit mindig itt hordtam a nyakamban. Tudod, az a kis érem, amivel igazolni tudom, hogy szabályosan fizetem az ebb adót. Hogyan, hogyan nem? Sompolyogi megkaparintotta ezt az érmecskét, most ő őrzi. Amíg azt vissza nem kapom, nem szaladgálhatok az utcán, mert ha a sintér elkap, becsuknak. Na hát! Ez a róka, háborodott fel Böbe, és ez a buta Cicamica segített neki. Sietve indult a köcsök felé, de néhány lépés után lassabban kezdte rakni a lábát. Mit is fog Cicamicának mondani? És mit fog mondani arra, amit majd Cicamica mond? Hely, ha ő is tudna úgy szónokolni, mint Sűn Sámuel, aki hömpölygő szó áradatával mindig megrígatja Liba Leontint. Valahányszor csak arról van szó, hogy horgolás helyett Leontin inkább olvasná el a Modern Liba című könyvet. Csiga léptekkel haladt fölfelé a lépcsőn, és mielőtt benyitott volna, figyelmesen tanulmányozta magát a részkilincs fényes gombjában. Arca körte formájúvá torzult a gömbölyű felületen. Ez nagyon érdekes volt, különösen, ha széthúzta vagy összecsücsörítette a száját. Ezzel eltöltötte az időt egy darabig, aztán sóhajtva benyitott. A szoba üres volt. Annyira üres, mintha soha nem is rendezték volna be. Eltűnt a szekrény, a rengeteg szép ruhával együtt, eltűnt a kényelmes dívány, amelyen sorba lehetett rakni a babákat, eltűntek a babák is, a televízió, a magnetofon, de még a kutyafejes párna is. A falon egy világosabb négyszög mutatta csak a leakasztott töpörtyű csendélet helyét. Böbe hátán végigfutott a hideg.
Cicamica,
szólalt meg halkan. Semmi válasz.
Ma Bálint Ágnes Mi újság a Futrinka utcában című meséjének 27. részét hallottátok. Jó éjszakát, szép álmokat kívánunk!
Én vagyok a legnagyobb, a legnagyobb, a legnagyobb. Én vagyok a legnagyobb, kukukukukat. A gazdámban megbízom, és ő is tudja ezt. Ahol veszély fenyeget, oda nem ered. Ha a halak éhesek, ott van a kenyér. Inkább éhesen marad, de a kukat többet ér. Kukukat. Én vagyok a legnagyobb, a legnagyobb, a legnagyobb. Én vagyok a legnagyobb, kukukukukat. Ismernek már a halak, mint a barátaim. A horog végén táncolok, és nőnek az izmaim. A nagy horgát a főnököm, ezen csak nevetek. Híres ember az igaz, de én vagyok a híresebb. Én vagyok a legnagyobb, a legnagyobb, a legnagyobb. Én vagyok a legnagyobb, kukukukukat. Én vagyok a legnagyobb, a legnagyobb, a legnagyobb. Én vagyok a legnagyobb, kukukukukat. Én vagyok a legnagyobb, a legnagyobb, a legnagyobb. Én vagyok a legnagyobb, kukukukukat. Én vagyok a legnagyobb.
A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mai műsorunkban Maksó Péter atya, a Tarna Leleszi Római Katolikus Egyházközség plébániai kormányzója folytatja az engesztelés lelkületéről szóló elmélkedését. Adásunkhoz tartalmas időtöltést kíván a műsorszerkesztője Grunda János nevében is, a bemondó Berec Renáta.
Éppen az elmúlt hetekben történt velem egy kis baleset, és nagy volt a fájdalmam, és beszűkült természetesen a tudatom a fájdalomra, és csak mondogattam, hogy jaj, 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 olyan jól esett mondani, hogy jaj, És egyszer csak eszembe jutott, hogy miért azt mondogatom én, hogy jaj, 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 mikor mondhatnám azt is, hogy Jézusom, Jézusom, Jézusom. És elkezdtem mondogatni a jaj szó helyett a Jézus szót. És mondhatom azt, hogy csoda történt, mert abban a pillanatban a szenvedésem sokkal elviselhetőbbé vált, és valami öröm is eltöltötte hirtelen a szívemet, ami együtt volt a fájdalommal. Hogy mi történt, nem tudom, de hogy megváltozott a hozzáállásom ehhez a kereszthez abban a pillanatban, ez egészen biztos. Kezdjük úgy a reggelt, hogy kérjük meg az Urat, Uramat, hogy észrevegyem azokat a lehetőségeket, amiket küldesz nekem, apró pici kereszteket, vagy nagyobbakat, és ezeket türelmesen elfogadjam, megköszönjem, fölajánljam neked, sőt, önmegtagadásokat is végezzek, adj lehetőséget ezekre, hogy ezeket is felismerjem, ezekben is a lehetőséget. Mert azt mondja Jézus, hogy aki követni akar engem, tagadja meg magát, vegye fel keresztjét, és úgy kövessen engem. És hogyha ezt tudatosan minden nap elvégezzük és figyelünk, akkor szép lassan Isten kegyelméből és az én törekvésemből, igyekezetemből valóban egész napom érdemszerzővé válik, engesztelővé válik a bűnösökért és a bűnökért. Igazán az akar csak engesztelni szívből, aki szívből szereti Jézust. Ez minden engesztelés forrása, az Isten iránti szeretet. Amikor együtt akarunk érezni Jézussal, sőt, együtt akarunk szenvedni Jézussal. Most hallgassuk meg figyelmesen az angyal harmadik fatimai jelenését. 1916. szeptemberének végén vagy októberének elején az angyal a harmadik utolsó alkalommal jelent meg Luciának, Jácintának és Franciszkónak. A gyermekek éppen imádkoztak úgy, ahogy az angyaltól látták, vagyis térden állva, homlokukat a földre érintve. Az angyal által tanított imádságot mondták, Istenem, hiszek te benned, és így tovább. Ekkor egy fényforrásra lettek figyelmesek, amelynek eredetét nem tudták kideríteni, felegyenesedtek, s ekkor meglátták az angyalt. Bal kezében kelyhet tartott, amely felett egy szent ostya lebegett. A szent ostyából vércseppek hullottak a kehelybe. Amíg a kehely a levegőben lebegett, az angyal letérdelt a gyermekek mellé, és a következő imádságot ismételte el velük háromszor. Legszentebb szent háromság, Atya, Fiú és Szentlélek, fölajánlom neked Jézus Krisztusnak drága testét és vérét, lelkét és istenségét, amely a föld valamennyi szent tabernákulumában jelen van, engesztelésül minden szidalmazásért, szentségtörésért és közömbösségért, amelyek által őt magát bántják meg. Jézus szentséges és Mária szeplőtelen szíveinek végtelen érdemei által könyörgök hozzád a szegény bűnösök megtéréséért. Ezt követően a szent ostyát Luciának, a kehely tartalmát a drága vérrel pedig Franciszkónak és Jácintának adta. Közben így szólt, vegyétek Jézus Krisztus testét és igyátok vérét, melyet a hálátlan emberek oly szörnyen meggyaláznak. Engeszteljetek a bűnökért, és vigasztaljátok a Jóistent. Végül ismét letérdelve háromszor elmondta az előbbi imát a gyermekekkel együtt. Majd eltávozott. Az angyal harmadik jelenésekor a gyermekek éppen úgy imádkoztak, ahogy az angyal tanította nekik, vagyis térden állva, és homlokukat a földre érintve. Micsoda alázat ezekben a kisgyermekekben, és micsoda tanulékonyság. De hát azt mondta Jézus, hogy ha nem változtok meg, és nem lesztek olyanok, mint a gyermekek, nem mentek be a mennyek országába. Egy fényforrás lettek figyelmesek, akkor meglátták az angyalt bal kezében kelyhet tartott, amely felett egy szent ostya lebegett. A szent ostyából vércseppek hullottak a kehelybe. És egy újabb imát tanított nekik az angyal úgy, hogy letérdelt a gyermekek mellé. Képzeljük el ezt a képet. Ott van a három gyermek, angyali tisztaságú gyermek, és egy angyal a mennyből, aki Isten követe, küldötte, és együtt imádkozik a menny és a föld, és könyörög, engesztel minden szidalmazásért, szentségtörésért, közömbösségért, amelyek által őt magát bántják meg, és együtt könyörögtek az Istenhez a szegény bűnösök megtéréséért. Tapasztalhatjuk a környezetünkben is, hogy a szegény bűnösök, akik még nem ismerik Isten szeretetét, és akik eltávolodtak, és elhidegült a szívük, hogy milyen nehezen térnek vissza, hogy milyen nehezen nyitják ki a szívüket az emberek. Ki tudja miért, akár már gyermekkorban bezáródik valakinek a szíve, valami nagy fájdalom miatt, valami nagy csalódás miatt, általában amiatt, mert szeretetet várna valakitől, akit nagyon szeret, és nem kapja a viszont szeretetet, vagy csalódik, vagy otthagyják, vagy elhagyják, vagy nem fogadják el, vagy kiteszik a családból. Bezáródik a szív, és nem értjük, hogy miért nem nyílik ki, hogy miért fordul el ez a lélek Istentől, emberektől, világtól, mindentől. Szent Ágoston mondja, hogy a világon a legnagyobb csoda az nem az, ha a halálból feltámad valaki, vagy bármi más nagy csoda, hanem a világ legnagyobb csodája, ha egy bűnös megtér. De micsoda öröm van ilyenkor a mennyben és a földön, ha egy eltévedt bárány visszatér a nyájhoz, ha egy bűnös megtér az Istenhez. Azt mondja az angyal, hogy engeszteljetek a bűnökért, és vigasztaljátok a jó Istent. Hogy a gyerekek engeszteljenek a bűnökért, és ez nekünk is szól, az elkövetett sok-sok bűnért, amit a világban elkövetnek, akár ebben a percben is. És a mondat másik része, vigasztaljátok a jó Istent. Milyen érdekes mondat, gondolhatnánk magunkban, hogy a jó Istent nem kell vigasztalni, hogy az Isten nem tud szomorú lenni, és mit számít a mi vigasztalásunk. De mégiscsak ezt kéri az angyal, és ezt kell tennünk, mint egy kisgyerek, aki miután valami rosszat tett, vagy a testvére rosszat tett, oda megy az édesapjához, édesanyjához, és megpuszilgatja, megölelgeti, és vigasztalja. A gyermekek ugyanabban a testtartásban maradva ismételgették az előbbi imádságot. Amikor hosszú idő után felegyenesedtek, látták, hogy közben beesteledett és hazamentek. Az angyal jelenése után a gyermekek még sokáig a természet fölötti jelenség hatása alatt voltak, és csak nehezen tudtak visszatérni a mindennapok valóságába. A természet fölötti élmény hatása csak másnapra halványult el lelkükben egy kicsit. Nem beszéltek egymással, Isten erejét és jelenlétét olyan intenzíven érezték, hogy mindez nagy belső békével és nyugalommal töltötte el őket. Adja meg nekünk is a jó Isten, hogy minden pillanatban érezzük az ő erejét, az ő jelenlétét, és mi lelkünket is békével és nyugalommal töltse el. Hogy így már itt a földön megérezzük a mennyország előízét. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Maksó Péter atya, a Tarna Leleszi Római Katolikus Egyházközség plébániai kormányzója folytatta az engesztelés lelkületéről szóló elmélkedését. További tartalmas időtöltést kíván az adás szerkesztője Grunda János nevében is, a bemondó Berecz Renáta. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A Lélek Szava című műsorunkat hallották.